Tehát Máté evangélium a 6. rész, 24. verstől kezdve. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csőrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy aratnyival is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mezőfüvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Imádkozzunk.
Vajon van-e itt a teremben olyan ember, aki nem tudja, hogy most éppen gazdasági válság van? Vajon van-e itt a teremben olyan ember, akit ez soha nem izgatott? Valószínűleg mindkét kérdésre inkább az a válasz, hogy nincsen. Senkit nem hagy hidegen az, hogyha az életének fontos, vagy fontosnak gondolt részei azok megváltoznak, esetleg a dolgok rosszabbra fordulnak, esetleg csak rosszabbra fordulhatnak. Hiszen mindig érnek minket olyan hatások, amik megváltoztatják az életünket, amikor valami megváltozik, és fordulhat ez a dolog rosszabbra. És ilyenkor teljesen természetes és szinte automatikus emberi reakció az, hogy valaki elkezd aggódni. Nézzük meg, hogy milyen dolgok miatt szoktunk aggódni. Az ige is említ néhány olyan dolgot, ami miatt aggódnak az emberek. Az itt felolvasott ige két nagyon alapvető dolgot mond, hogy miért szoktunk aggódni. Ugye lesz-e mit enni, lesz-e mibe öltözködni. A Lukács evangéliumában olvassuk el ezt a részt, amit egy másik alkalommal az Úr Jézus idézett saját magától, akkor ott még arról is beszél, hogy és ha majd üldöznek titeket, és elvisznek a bírók elé, akik ráadásul nem is túlságosan jóindulatúak ebben a szituációban, akkor ne aggódjatok afelőle, hogy mit fogtok mondani. Mind a három olyan dolog, ami nagyon alapvető. Vajon van-e oka aggodalomra annak, aki nem tudja, hogy mit fog enni? Azt gondolom, hogy emberileg igencsak van oka rá. Hogyha nem tudja, hogy mit fog fölvenni akkor, hogyha ez a ruhája, ami éppen rajta van, ez tönkre megy, hát ez azért egy nehéz élethelyzet. Vagy egy másik, hogyha tudja, hogy üldözik, akkor ki kéne azért gondolni, hogy mit fogok mondani akkor, ha elkapnak. Ha belegondolunk abba, hogy mi vár a keresztényekre, nem sokkal azután, hogy az Úr Jézus ezeket mondta, hogy Néró hogyan üldözte és végezte ki őket, akkor ezek nem ok nélküli aggodalmak. Mi általában nem ezekért szoktunk aggódni. De hát akkor miért aggódunk? Például ott a kalapaknülő fiatalok, akik még iskolába járnak, ők leginkább azért aggódhatnak, hogy sikerül-e a vizsga. Aki éppen valami felvételi előtt áll, akkor az egy komoly kérdés, mert ha sikerül a felvételi, akkor tudok tanulni. Ha nem, akkor egy évig valami borzasztó dolgot dolgozni kell. Tehát nem tét nélküli az ügy. És akkor aggódunk. Vagy lesz-e munkahelyem jövőre? Ez egy fontos kérdés. Ráadásul az esetek egy részében nem is nagyon van rá hatásunk. Ugye a vizsga esetében még van valamennyi hatása annak, hogy az ember tanul előtte vagy nem tanul előtte. Nyilván a vizsga előtti fél nap vagy néhány órában már ennek nincs jelentősége, mert attól kezdve már nincs ráhatásunk arra, hogy sikerül a vizsga, és a vizsgáltató múlik, hogy a legrondább tételt fogja majd feladni nekünk, vagy esetleg valami jó kis könnyű lájtosat. Vagy mi lesz a gyerekkel? Mi lesz, ha baja lesz? Mi lesz, hogyha baleset éri? Mi lesz, ha rossz társaságba keveredik? Mi lesz, ha egy gyerekkel aztán bőségesen van aggódnivaló, ők mindig ki tudnak találni valamit, ami miatt aggódni lehet. Mi is a természet rajza ennek az aggódásnak? Hogyan alakul ki, hogyan éljük aztán meg, és hogyan tud fokozódni? Figyeljétek meg, hogy azokat a példákat, amiket elmondtam, ezeknek jelentős része olyan, aminek a kimenetelére nem nagyon van hatásunk. Tehát mondjuk abban az esetben, hogyha valakinek az a feladata, hogy föl kell rakodni a 2 mázsa fát egy teherautóra, a legritkább esetben szokott azért aggódni, hogy ez sikerül-e. Mert ez nagy részt rajta múlik. Ha hasábonként rakja föl egyesével, akkor előbb-utóbb fölkerül. Ezért nem aggódunk. Olyan dolgokért aggódunk, ami meghaladja az erőnket. Tipikusan van ugyan valami hatása annak, hogy én csinálok valamit, vagy nem csinálok semmit, de a dolgoknak az abszolút pozitív vagy abszolút negatív kimenetelére nem ez van fő hatással. Tehát akkor, amikor kicsit tehetetlennek érezzük magunkat, és ráadásul ez még sülhet el nagyon rosszul is, például ugye, ha az embernek nincs mit ennie másnap, az egy eléggé rossz kimenetelű dolog, főleg, hogyha ez tartósan fennmarad. Akkor elkezdünk gondolkodni. Elképzeljük, hogy milyen lehetőségek vannak, és ilyenkor felfestjük magunk elé a legrosszabb forgatókönyvet. Ugye a gyermeknek valami betegsége van, egy kicsit elkezd köhögni, vagy lázza van, akkor az aggódó ember elkezdi elképzelni mindazokat a betegségeket, amiknek köhögés és láz lehet a tünete. Esetleg, hogyha internet hozzáférése van, és megfelelően akar aggódni, akkor gyorsan erre rákeres, és akkor majd kiderül, hogy mi minden betegsége az, amiről ő eddig még nem is tudott. De az mind lehet. És miután fölmértük a helyzetünket, és láttuk, hogy ez legalábbis kockázatos, hiszen nem tudok minden helyzetet kontrollálni, akkor kiszámoljuk a jövőbeli kimeneteleit ennek a lehetőségnek. Hát mi van akkor, ha elveszítem a munkahelyemet? Hány éves is vagyok? Húha, én valószínűleg nem fogok kelleni senkinek. Vagy mi van, hogyha a gyerek megint megbetegszik? Már 5-ször volt beteg ebben az évben. Le fog maradni. Hogy fogjuk mi ezt pótolni? Majd mászkálhatunk az osztálytársakhoz a leszkéért. Sőt, esetleg egyeseket fog kapni, és majd nem veszik fel az egyetemre, és kénytelen lesz útburkolásból megélni. És ezt utána lehetnék fokozni. Ilyenkor általában a pessimista változatot választjuk. És minél inkább próbáljuk azt kitalálni, hogy mi lesz, annál rosszabbat találunk ki magunknak, és annál inkább látjuk azt, hogy ezt a szituációt nem tudjuk megoldani. Ezt aztán már végképp nem fogjuk tudni megoldani. És ennek a következménye fokozatosan erősödő félelem, és aztán a félelem következményeként akár testi betegség. Az aggódás az betegséghez vezethet. Így aztán ilyen módon az aggódás egy kicsit önmagát beteljesítő jóslat. Hogyha valaki nagyon fél attól, hogy beteg lesz, viszonylag rövid időn belül beteg lesz. Még akkor is, hogyha egyébként nem lenne az. Tehát látjuk, hogy az aggódás az egy nagyon veszedelmes állapot. Nézzük, hogy az Úr Jézus milyen megoldást vagy javaslatot tesz az aggódással szemben. Először is érdekes, hogy milyen szövegkörnyezetben van ez a rész az aggódástól. Az előző mondat úgy hangzik, hogy senki nem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyiket ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom néktek. Mi köze ennek ehhez? Úgy volt, hogy ezért mondom néktek, ne aggódjatok az életetekért. Mi köze van ahhoz, hogy mi kinek szolgálunk, ahhoz, hogy aggódunk vagy nem aggódunk? Ugyanis az a tapasztalat, hogy azért aggódunk, aminek szolgálunk. Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy az élete tele van aggodalommal, és retteg bizonyos dolgok bekövetkeztétől, akkor gondolkodzon el azon, hogy véletlenül nem ezeket a dolgokat szolgálja. Hiszen, ami fontos, azokért aggódunk csak. Ami nem fontos, azért nem aggódunk. Ki nagyon szereti a gyerekeit, szokott értük aggodalmaskodni időnként. Ha valaki a pénznek, a vagyonnak szolgál, akkor azért aggodalmaskodik, hogy meg lesz-e a pénze, meg lesz-e a vagyona. Az az érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ne szolgáljatok a mammonnak. Annyira ne szolgáljatok a mammonnak, hogy még azzal se foglalkozzatok, és itt majd ezt az azzal se foglalkozzatok, erre később visszatérek, hogy mit fogtok enni. Ugye hát annyira azért kell foglalkozni a pénzzel, a vagyonnal, hogy azért legyen mit ennünk. Ha valaki egyébként csak ennyire foglalkozik az anyagi dolgokkal, akkor azt mondjuk, hogy nagyon nem foglalkozik vele. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát még ez sem olyan fontos. Az Úr Jézusnak az a válasza az aggodalmaskodásainkra, mégpedig, ha megnézitek a két legalapvető aggodalmaskodásunkra, mégpedig az, hogy életben maradunk-e. Erre neki az a válasz, hogy ez nem fontos. Nem ez a lényeg. Azért aggodalmaskodtok, mert nem látjátok, hogy mi a lényeg. Vegyétek észre, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy erre szükségetek van. Ezek nem fontos kérdések. Hát nézzetek körül. Hát, itt vannak a madarak. Azok nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Legalábbis olyan szinten, hogy nem vetnek, nem aratnak, csűrjük sincsen. És mégis Isten ellátja őket. Más kérdés persze, hogy ha az ember egy kicsit jobban megnézi a madaraknak az életét, akkor azért látja, hogy foglalkoznak azzal a kérdés, hogy mit tegyenek, hát ugye a belé vállalban ugrál és nézi, hogy mit tud megenni. És aztán ugrál és megeszi. Tehát nem arról van szó, hogy a madarak abszolút nem foglalkoznak azzal, hogy mit tegyenek, mert hogyha valami buta madár nem foglalkozna azzal, hogy mit tegyen és ülne csak az ágon, akkor egy-két nap után leesne arról az ágról, és a továbbiakban nem zavarná a köreinket. Tehát nem arról van szó, hogy abszolút nem foglalkoznak ők ezzel, de nem aggodalmaskodnak a felől, hogy mi lesz holnap. Vagy Beszél a tűről, a mezők milliomáról. Milyen szép, hogy öltözködik. Tehát tulajdonképpen ez semmi. Azt mondja az Úr Jézus, hogy nagyon szépek, Salamon nem öltözködött úgy az ő dicsőségében. Ha pedig a mező tűvét, ami ma van, holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket. Hogy Isten mennyire gondot visel arról, hogy a világ szép legyen. És akkor a mi öltözetünkről ne gondoskodna. Van egy nagyon kiózanító mondat ebben a részben, mert egyébként nagyon szép és költői ez a rész, amit az Úr Jézus mond. Ez könnyű megérteni, könnyű megjegyezni, de van benne egy kiózanító mondat. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasztival is. Miről is van szó? Arról van szó, hogy mi azért aggódunk, mert a dolgok alapvetően nincsenek a kezünkben. Ha a dolgok a kezünkben lennének, ha meg tudnánk tenni bármit, ha tudnánk gondoskodni magunkról minden helyzetben, akkor nem kéne aggódni. Most ennek a szituációnak az egyik megoldása az lenne, hogyha tudnánk gondoskodni magunkról, és meg tudnánk oldani bármit. De az Úr Jézus azt mondja, hogy hát nem ez a helyzet. Az aggodalmaskodásokkal nem tudtok semmit elérni. Ki tudná csak egy arasszal meghosszabbítani az életét? Az aggodalmaskodás nem csak, hogy káros, de haszontalan. Nem ér semmit. Nem vagyunk igazán kihatással az életünkre. Az igazán fontos dolgainkat nem tudjuk megoldani. És nem tudjuk megőrizni az igazán fontos dolgokat. Mindezek sokkal inkább vannak Isten kezében, mint a mi kezünkben. Aggodalmaskodhatunk, de ez nem használ. Legtöbbet ugye az olyan korú emberek, mint én vagy nálam, kicsit fiatalabbak, akiknek kis gyerekeik vannak, szerencsére az enyémek már kicsit nagyobbak, azon aggodalmaskodnak, hogy lehet vigyázni a gyerekekre. Hát, hogyha valaki lát egy csoportobodást, ott már azt nehéz követni, hogy melyik gyerek hol van. Pillanatra félrenézünk, és akkor aki eddig itt volt, az most ott van, és már csak azt nehéz tudni, hogy ugyanannyian vannak-e, mint az előbb. Az a tapasztalat, hogy a kisgyerekeket megóvni lehetetlen. Ez mindkét fiam gyakorlati példát mutatott be nekem erről. Mind a ketten úgy kerültek életveszélybe, hogy 5 méternél közelebb voltam rá hozzájuk. Mind a ketten gyakorlatilag kivéthetetlenül besétáltak egy autó elé. Mindkét esetben az autó meg tudott állni. Mindent megtettek azért, hogy ez ne sikerüljön az autónak, tehát ezt el kell mondani. És mindkét esetben közelről láttam a helyzetet. És pont annyira volt lehetőségem, hogy lássam azt, hogy itt tenni semmit nem lehet. És hogy ami itt történt, azon én egy centit nem mozdítottam előre azon, hogy ők életben maradjanak. A gyerekeinket megúvni lehetetlen. Én nem tudok megtenni mindent, illetve ha megpróbálnék mindent megtenni, hogy megóvjam őket, a lehető legrosszabbat tenném velük, attól kezdve kénytelen lennék mondjuk egy pályván tartani őket, és lehetőleg rövid pályván, és legalább két helyre kiköt, hogy a nyakára ne tekeredjen a kötél. Szóval valami borzasztót kéne csinálni ahhoz, hogy meg tudjam óvni őket. De nem vagyok képes. És ha aggodalmaskodom, nos hát akkor sem vagyok képes. Tehát a megoldás az nem csak, hogy az aggodalmaskodásnak az elvetése, hanem annak a meglátása is, hogy az a helyzet nem fog megváltozni, hogy én nem tudok megoldani minden helyzetet. Sőt, az igazán fontos dolgokat nem tudom megoldani. Azt kell meglátni, hogy ezt nem is nekem kell megoldani, hanem Istenre kell hagyni ezt a dolgot. És van még egy fontosabb kérdés, hogy jó, hát most Istenre hagyjuk, és aztán foglalkozunk a fontos dolgokkal. Azt mondja az Úr Jézus, hogy keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát nem arról van szó, hogy ezek rettentő fontos dolgok lennének, és úgy kell megoldani ezeket a problémáinkat, hogy valami ravasz módon először Isten országát keressük, és akkor ez megoldja a mi gondjainkat. Nem, azt mondja, hogy hát az csak ráadás. Az igazán fontos az, hogy megtaláljuk az Isten igazságát. És van még egy mondat, amivel az Úr Jézus befejezi, és ez egy nagyon fontos mondat. Azt olvastam egyszer, hogy egy elmefoltam professzor mondta volna azt, hogyha egyetlen mondatot kellene az embereknek a Bibliából megfogadni, akkor ő ezt mondaná az embereknek, mert akkor az elmeosztályoknak a kétharmada kiürülne. Ez pedig az, hogy ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Isten azt ígérte, hogy elhordozhatatlan terhet nem terhel ránk. De ezt úgy kell értenünk, hogy elhordozhatatlan terhet nem terhel ránk ma. Tehát a mai napi terheink azok biztos olyanok, amiket el tudunk hordozni. Ha elővesszük a holnapit, a holnap utáni, sőt, az egy évtizeddel későbbi terheket is, és azokat is ma akarjuk elhordozni, akkor lehet, hogy azok már elhordozhatatlanokká válnak. Tehát nem igaz az, hogy nincs baja az embernek. Mert minden napnak megvan a maga baja. De az aznapi problémát el lehet hordozni. A holnapival, holnap utánival együtt lehet, hogy már nem. És itt most nem azt akarom mondani, hogy nem kell tervezni, nem kell gondolni a holnapra, a holnap utánra. Mert lehet, hogy a mai napnak a terhe az, hogy megtervezzem, hogy mi lesz jövőre. Az a mai nap terhe. De hogy ez a terv hogy fog beválni, ez a jövő év terve lesz, a terhe lesz, nem pedig a mai napé. Tehát akkor, mikor az ember tervez valamit, hogy mit csináljon, akkor tervezze úgy, hogy átgondol mindent, ami átgondolható, mindent, amit lát, azt gondolja meg, tervezze meg, de nem kell azzal foglalkozni, hogy mi van akkor, hogyha én nem látok most valamit. Mi van, ha olyan körülmények fognak fölmerülni, amiket most nem láthatok előre. Mi van, hogyha közben valami olyan történik, amit lehetetlen előre látni. Hát azt lehetetlen előre látni. Abban az esetben, hogyha mindent látnánk, mindent tudnánk előre, akkor mi szükségünk volna arra, hogy bízunk Istenben? A terveinkben is bízhatunk Istenben. Még egy fontos kérdés felvetődik, hogy na, és mi van akkor, hogy én azt mondom, hogy elvetem én az aggódást, de hogy aggódok én? Semmivel nem törődöm ezen túl. Élem az életemet egyik napról a másikra, hiszen minden napnak elég a maga baja, hát most minek foglalkozzak én bármi egyébbel? Vajon célra vezető lesz-e? Az a helyzet, hogy Isten nem ígéri azt, hogy minden sikerülni fog, hogy mindig egészségesek leszünk, hogy gondtalan lesz az életünk. De nagyon fontos látni azt, hogy Isten az alapvető dolgokat ígérte, ezen a helyen a mindennapi jeledelről és a ruházatról van szó. Azt nem olvasom a hegyi beszédben, hogy benzin is lesz az autóban mindig. De az alapvető dolgokról Isten gondoskodik. Ettől még lehetnek gondjaink. Fontos látni azt, hogy egészen más az, amikor valakinek gondja van, mint amikor aggódik. És ebben egyébként az a helyzet, hogy a nyelvünk is zseniálisan gondolkodik, és fantasztikus dolgokat tudhatunk meg, hogyha figyelünk arra, hogy is beszélünk. Ez az embereknek a közös bölcsessége. Az aggodalom az minden alkalommal valami negatív dolog. Ahhoz a félelem társul. De a gond szó az egész más. Ha valakinek gondja van, az azt jelenti, hogy megpróbálja megoldani. Hogy is mondhatnánk? Mondhatnánk úgy is, hogy ez az ember gondos, hiszen gondja van. Nem? A gondos mit jelent? Odafigyel valamire. Jól csinálja. Ez egy nagyon pozitív dolog. Aztán vannak olyan emberek, akik gondtalanok. Vannak ilyenek? Nem nagyon vannak. Ha valakivel azt mondják, hogy gondtalan, hát nem nagyon hiszünk benne. Ez ugye azt jelenteni, hogy nincs semmi, ami gondot jelentene neki. Sőt, még több, hogyha egy másik fosztóképzőt használunk, és nem azt mondjuk valakiről, hogy gondtalan, hanem azt, hogy gondatlan, az egészen mást jelent. Azt jelenti, hogy volna neki gondja, csak nem foglalkozik vele. Kellene, hogy gondos legyen, de nem az. És mit csinál az ember akkor, amikor meg akar oldani egy gondot? Hát gondolkodik. Tulajdonképpen ez a szó, ami a szellemi tevékenységünket jelenti, amikor racionálisan foglalkozunk valamivel, ez abból a szóból ered, hogy valami gondot akarunk megoldani. Aki aggodalmaskodik valami felől, az fél. Meg van vénulva, nem csinál semmit. Aki pedig gondterhel, vagy valami gonddal foglalkozik, az éppen a megoldást keresi. És azzal foglalkozik, hogy oldjuk meg. Egész más az, amikor valaki gondatlanul éli az életét, és sodródik az életben, az nem azért nem aggodalmaskodik, mert olyan hihetetlenül hívő, azért nem aggodalmaskodik, mert nem figyel arra, hogy mi történik. Tehát, ha valaki csak elveti magától a gondokat, az nem az Úr Jézus szavát követi. Azt követi az Úr Jézus szavát, aki a gondokat látja, és nem elveti magától, és nem foglalkozik vele, hanem az Úrra veti az ő gondját. Az ő gondolkodásának a középpontjában Isten van. De mit jelent ez? Amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy keressétek először Isten országát és igazságát, arról gondolkodjunk. És akkor nem kell aggódni, mert a gondjainkat rávethetjük Istenre. És végül szeretnék felolvasni még egy igét a Filippi levélből, egy nagyon ismert ige szakasz, a Filippi 4, 6 és 7. Megfelelően, hogy azt nyitom ki. Semmiért se aggódjatok. De ugyanígy kezdődik, mint amiről itt volt szó. Az Úr Jézus azt mondja, hogy azért ne aggódjatok, hogy mit tettek, mit isztok, mivel öltöztöttök. A Filippi levélben azt olvassuk, semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Miről is van szó? A gondjainknak a megoldását úgy kezdjük, hogy hálaadással föltárjuk Isten előtt. Olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket. Nem tudom pontosan az író mire gondol, hogy azért adjon az ember hálát, amiket már eddig kapott, vagy azért adjon az ember hálát, hogy Isten ebben a dologban is megoldást fog adni, hogyha még nem is látjuk. Nem biztos, hogy olyan megoldást ad egyébként, amit mi feltétlenül elvárnánk tőle, de valamilyen fajta megoldást fog adni. Szerintem mindkét gondolat lehet helyes. És mi a következmény? És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy az Isten békessége. Akkor lehetünk békességben. Hiszen ha hálaadással föltártam a kéréseimet Istennek, akkor utána már nem kell nyugtalankodni. Lehetek békességben. És ez nem csak egy olyan inci-finci kis békesség, ami egyik pillanattól a másikig tart. Ez egy olyan, ami minden értelmet felülhalad. És mit fog bennünk csinálni? Megőrzi a szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Miért? Mert hogyha valaki aggódik, akkor a gondolatai mi körül forognak? Saját maga körül forognak, ha éppen maga miatt aggódik. Esetleg a körül, a dolog körül forognak, ami miatt aggódik, amit ugye szolgál, és akkor az tölti be a gondolatait. Az aggódó ember nem tud sok dologra gondolni, csak egyre, amiért éppen aggódik. De ettől meg tud szabadulni, mert kéréseit hálaadással föltárta Istennek, akkor a gondolatai megőrződnek, akkor lehetőség van a Krisztus Jézusra gondolni. És megint ugye a gondolás szót használtam, akkor mire van gondja az embernek? Isten dolgaira van gondja. Olyankor, hogyha a saját dolgait Isten elé vitte. Jó, hogy Isten nem csak, hogy gondoskodni akar rólunk, nem csak odafigyel arra, hogy mire van szükségünk, de még arra is tanácsol, hogy mi pedig ne aggódjunk emiatt. Igazán az aggodalmaskodás, ha egy kicsit jobban megkapargatjuk, az arról szól, hogy én nem bízom eléggé Istenre a dolgaimat. Nem bízom én eléggé Istenben ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Mert ugye, ha valakinek volna egy olyan kedves nagybácsija, vagy más közeli vagy távoli rokona, akinek korlátlan mennyiségű pénze van, és ráadásul nagy szíve mindig ad, akkor nem kéne aggódni amiatt, hogy telik-e valamire. És akkor valóban nem is aggódna az ember. Miért? Mert az a nagybácsi az jól megfogható, jól látható. Na de nekünk vajon nincs egy olyan nagy Istenünk, aki mindent meg tud tenni. És akkor nem kell aggodalmaskodni a mi életünk felől. És akkor elég lehet esetleg minden napnak a maga baja. Nem kell a holnapért és a holnap utánért is aggodalmaskodnunk. Az lehet a megoldás, hogyha Isten nagynak látjuk. És olyannak, aki nem csak, hogy képes megtenni mindent, de szeret minket eléggé ahhoz, hogy ezt a hatalmát meg is mozgassa a mi érdekünkben. Lehet, hogy nem úgy fogja megoldani azt, amit mi szeretnénk, ahogy mi azt elképzeltük, mivel bármennyire is kellemetlen, de Istennek nem mondhatjuk meg azt, hogy mit tegyen. Ő azt tesz, amit ők látnak jónak, nem pedig azt, amit mi látunk jónak. Lehet, hogy rövid távon akár még rossz megoldásnak is tűnhet az, amit Isten hoz. De ha bízunk benne, akkor vessük az Úrra a mi gondjainkat, és neki gondja lesz ránk. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert a legfontosabb dologban, a bűnnek a kérdésében te megoldást adtál. Hálát adunk neked azért, mert tudhatjuk, hogy a te életed árán örök életünk van. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy te nem álltál meg itt sem, hanem még itt a földön is gondoskodsz rólunk. Ha nem is úgy, hogy gazdagságot adsz mindenkinek, és minden gondunkat elveszed, de úgy, hogy az aggodalmainkat el akarod venni. Kérlek, segíts Uram abban, hogy tudjuk rád vetni a mi gondjainkat. Hogy tudjunk téged olyan nagynak látni, amilyen nagy valójában vagy. Kérlek, hogy segíts minket abban, hogy ne mi magunk akarjunk minden olyan dolgot, amit nem is tudunk megoldani. Hanem hogy tudjuk elengedni és ráhagyni ezeket az egészen alapvető dolgokat is. Amen.